Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 431. énekünket énekeljük keresztelőre készülődve. A 431. dicséretünket énekeljük. A 431. énekünk így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől jön. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy imádattal és hódolattal állhatunk meg előtted. Köszönjük néked, hogy te belőled áradtak évszázadokon, évezredeken keresztül, és így van ez ma is. Az élő víznek folyamai, a friss víznek, az áldott igének, a mennyei üzeneteknek drága áradata. És köszönjük te néked, hogy ezekben rejlik a mi örök életünk, a mi üdvösségünk. Kérünk téged, hogy ma is szólj hozzánk, és árazd a mi szomjas elepet lelkünkre a te drága igédet, drága üzeneteidet, információidat. És elevenítsd meg a mi kiszáradt lelkünket, szívünket. Add meg, hogy zöldeljen a mi életünk, tele legyünk elevenséggel, szeretettel, igazsággal, lelki erővel, türelemmel, és mindazzal a jóval, ami igédből ered és származik a szívünkbe, lelkünkbe. Úgy szeretnénk, hogyha téged dicsőíthetne egész életünk megjelenése, ha nem szégyen gyalázatot hoznánk a nevedre, a beszédünkkel, a magaviseletünkkel, az életünkkel, hanem éppen ellenkezőleg fölragyogtatnánk, dicsőítenénk téged, ami Urunkat, aki éltet minket. És kérünk téged arra, hogy áld meg ma az igét szólót is, és áld meg az ige hallgatóit is, hogy a kiáradó igédet továbbadhassa, illetve befogadhassuk. Kérünk téged arra, hogy hadd járjon át bennünket a te drága igéd, és hadd újítson, hadd frissítsen, hadd üdítsen fel bennünket ezen a mai napon is. Köszönjük téged, hogy szeretsz minket, hogy lehajolsz hozzánk, hogy köztünk vagy ebben az órában is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet. Kérlek, hogy ti pedig jöjjetek egy kicsit közelebb. Azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük a két kisgyermeket. Most hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte és parancsolta az Úr Jézus Krisztus a keresztség kiszolgáltatását. Máté evangéliumában olvassuk. Hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek leszek minden napon a világ végezetén. Kedves testvéreim, a 95. Zsoltár első versét hadd olvassam még fel, és kérlek, hogy próbáljatok erre figyelni egy pár perc erejéig. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Ezekben az ünnepélyes percekben úgy álltok itt, mint akik meghallottátok az ige hívását, kedves Ákos és Kati. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak. Igen, jól halljátok, ezekben a percekben elsősorban az Úrnak kell örvendeznünk. A kicsiknek is örvendezünk, a kis ikreknek természetesen, de elsősorban mégis az Úrnak örvendezünk. Az Úrnak örvendezünk úgy, örvendezzetek ti is úgy, hogy köszönetet mondtok neki ezekért a gyermekekért. Mert csoda, hogy itt vannak ők ketten, meg a nővérkéjük is. És az, hogy ezek a kicsik megfogantak, életbe maradtak, élnek és virulnak, ahogy látjuk, növekszenek és erősödnek, ez egy csoda, amiért köszönettel tartoztok az Úrnak. Örvendezzetek az Úrnak örömteli köszönetmondással. De örvendezzetek úgy is, hogy rábízzátok őket az ő kezére. Oda teszitek őket, mint hogy most egymás kezére teszitek őket, majd odaadjátok a keresztapának a kezére őket. Úgy adjátok imádságban az Úrnak a kezére őket. Naponta bízzátok oda az Úr kezére őket, nagy örömmel. Ő megteremtette őket, és gondja lesz rá, hogy testileg is, lelkileg is, hitbelileg is hadd gyarapodjanak. És örvendezzetek úgy is harmadszor, hogy önmagatokat is bizalommal odaszánjátok ennek az élő Úrnak, a benneteket szerető Istennek, aki úgy szeretett titeket, hogy adta nektek nem csak ezeket a kisgyermekeket, hármunkat, most éppen ezt a kettőt, hanem adta értetek is az Úr Jézus Krisztust, hogy általa magához fogadjon, hogy örök életet adjon nektek a halál után, de itt a földön is boldog életben élhessetek, boldog családként. Igen, ünnepélyes percek ezek, nehéz percek, de ünnepélyesek, amikor különböző úton, módon, de az Úrnak örvendeztek, tegyétek ezt gyermeki bizalommal, és mi is hadd örvendezzünk most itt veletek együtt ebben az órában. Most miután azzal a szándékkal hoztátok ide a gyermekeket, hogy megkereszteljük őket, hadd tegyen föl néktek egyházunk szertartása szerint a kérdéseket. Akarjátok-e, hogy kisgyermekeiteket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény Anya Szent Egyházba a keresztség által befogadjuk? Ha igen, mondjátok hangosan, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy gyermekeiteket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthassanak, és erről majd ők is vallást tegyenek a konfirmációkor. Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval, ígérjük. Adjon nektek az Úr erőt ígéretetek betartásához.
most kérném.
Zoltán, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe.
Jó, esik.
Zsuzsanna, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy áldássá is lehessetek. Amen. Kedves testvéreim, az 512. énekkel folytassuk Isten tiszteletünket, és ezzel készüljünk az igehirdetésre. Az 512. énekünk első versét énekeljük el. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első leveléből, az első részből, az 5. verstől a 8. versig terjedő igeszakaszból. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele. Első részében, az 5. verstől a 8. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. A mi evangéliumunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, szent lélekben is, sok bizodalomban is, miképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk köztetek, ti érettetek, és ti, a mi követőink életetek, és az úréi, befogadva az igét, sokféle szorongatatás közt a szent lélek örömével. Úgyhogy példaképekké lettetek Makedóniában és Akhájában, minden hívőre nézve. Mert nem csak Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról bármit szólnunk. Kedves testvéreim, az egyház tartó oszlopainak, majd az Istennek tetsző Isten tisztelet vizsgálata után térjünk át az egyház evangelizációs szolgálatára. Láttuk az egyház tartó oszlopait. Az első keresztjének, és azóta is az igazi keresztjének behatóan foglalkoztak az apostoli tanítással. Gyakorolták az egymással való szeretet közösséget. Odafigyeltek egymásra, és megtörték együtt a kenyeret, úrvacsoráztak is együtt. De közösen étkeztek is, mint egy szeretett vendégséget is tartottak együtt. Hozzátartozott életükhöz, mint elhagyhatatlan az imádság, a könyörgések. Ezek nélkül elképzelhetetlen volt a bibliai időkben, és azóta is egy igazi keresztény közösség. Az apostoli tanítás, az egymással való szeretett közösség, az úrvacsorai közösség ápolása, az egymással való anyagi törődés, és az együtt való könyörgés. Beszéltünk tehát arról, hogy ezek mint egy hordozzák az egyházat, mint egy oszlopai az egyháznak. Aztán beszéltünk arról is, hogy milyen az Istennek tetsző Isten tisztelet, ami ezekbe a gyülekezetekbe, a keresztény gyülekezetekbe folyt, illetve folynia kellene. imitamot folyik is. Nem akarok most ebbe újra belemenni. Most arra szeretnék átérni, hogy az egyháznak van egy evangelizáló szolgálata. Az evangelizációs szolgálat az nem más, mint az evangéliumnak, ami azt jelenti, hogy örömhír, örömhír, mégpedig az Úr Jézusról szóló örömhír, ennek a tovább adása, ennek a hirdetése, az erről való beszéd az emberek között. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy előbb is hallottuk a keresztelés szereztetési igéiben, hogy menjenek el a világba, és tegyenek róla bizonyságot az emberek között. Mondják el a róla szóló örömüzenetet a bűnösöknek, és ezt a drága, értékes információt ne őrizgessék valahol a szívükbe, lelkükbe elrejtve, hanem tegyék közhírré, mert ebből tudják meg az emberek, hogy mi az ő életüknek az alapvető baja. Tudnék az Isten nélküliség. Miként lehet ebből kigyógyulni? Úgyhogy elfogadjuk az Úr Jézust megváltónak és Urunknak. Hogyan lehet egy ember valóban boldog? Így, hogy Jézus Krisztussal él, és vele is hal meg. Hogy nem csak a földön boldog, hanem örökké boldog. Beszéljetek az evangéliumról, rólam az embereknek, mondta Jézus a tanítványainak. És ez az egyház, az ő népe, az ő benne hívő emberek, ezek mindig is Jézusról tettek valahogyan bizonyságot. Ennek többféle formája létezik, nem akarok most mindegyikbe belemenni, de utalok rá, hogy van a személyes bizonyság. Tehát amikor találkoztok valakivel, és neki valahogy a beszélgetés közben oda hozzátok Jézust, oda hozzátok az ígét, az örömhírt valahogy. A legjobb, ha úgy adódik a beszélgetésből valahogyan ez a bizonyságtételete Krisztusról. Lehet, hogy csak annyit kell mondani, hogy én bízom az Úrban. Én bízom a Jézus Krisztusban. Én nekem, ő az én Uram, akinek keresem az akaratát, akivel szívesen töltök időt, akinek hiszem a szeretetét, aki tudom, hogy meghalt értem, hogy üdvözüljek. De valamit mondunk Jézusról egy személyes beszélgetés kapcsán. De van az evangélium hirdetésének egy másik formája, és az a tömegevangelizációnak nevezzük. Amikor nagyobb sokaságnak hirdetjük az igét, ez lehet akár egy vasárnapi istentisztelet is, mert mondjuk itt is vagyunk nem ketten-hárman, hanem egy viszonylag nagy sokaság. Vannak olyan igehirdetési alkalmak, amiken még nagyobb sokaság gyűlik össze. Voltak régi időkben is, meg itt-ott még ma is vannak sátorevangelizációk. Manapság az internet által, vagy a média különböző csatornái által is eljuthat sok emberhez a Jézusról szóló örömhír. Ez a tömegevangelizáció. Akár a személyes bizonyságtételre gondolunk, akár a tömegevangelizációra gondolunk, mindig eszünkbe juthat Jézus. Mert Jézus volt, hogy beszélt négy szem közt, mondjuk Nikodémussal, vagy a samáriai asszonnyal. De volt, amikor ott volt a hegyi beszéd, amikor egy nagy sokaság volt körülötte, és nagy sokaságnak beszélt az evangéliumról. Pál apostol is beszélt egyes emberekkel, és beszélt nagy sokaságnak, Aténbe, Lisztrába, különböző helyeken. És ez így volt hosszú időn keresztül. Van azonban az evangelizációnak, testvéreim, ez a harmadik formája, amit úgy nevezünk, hogy a gyülekezeti evangelizáció. A gyülekezeti evangelizáció. Az egyháznak, egy adott helyi egyháznak, egy újszegedi református egyháznak az evangelizációs szolgálata a mai magyar szegedi, újszegedi társadalomban. Ahhoz azonban, testvérek, hogy a mi gyülekezetünk ilyen Jézust hirdető gyülekezetté legyen, bizonyos előfeltételeknek eleget kell tennünk. Ha nem teszünk eleget annak a négy előfeltételnek, amit ráírtam a papírra, akkor nem tudunk igazán Jézus hirdető, Jézust a társadalom felé, az emberek felé közvetítő közösséggé válni. Nem tudunk eleget tenni az igazi küldetésünknek. Nem tudunk igazán engedni az Úr Jézus Krisztus akaratának, parancsának. Ha nem felelünk meg ennek a négy alaptételnek, vagy alapfeltételnek. Azt gondolom, hogy ma ebből a négyből, majd látom az időt, hogy csak kettőről szeretnék beszélni. A másik kettőt áttesszük jövő vasárnapra. Az első dolog, testvérek, hogy igeszerűen kell magunkat értelmeznünk. Igeszerűen kell magunkat értelmeznünk. Egy gyülekezetnek ahhoz, hogy evangélizáló gyülekezet legyen adott korban és helyen, tisztába kell lenni azzal, hogy ki vagyok én, vagy kik vagyunk mi, mint gyülekezet. Sok gyülekezetnek, testvérek, teljesen hamis az én képe, ha szabad így mondani. Az emberek, akik oda járnak, rosszul gondolkoznak, vagy rosszat gondolnak arról a gyülekezetről, ahova járnak. Leginkább két hamis képet szoktak ápolni az emberek a gyülekezetükről. Az egyik ilyen rossz elképzelés szerint a gyülekezet egy vallásos klub. Vallásos klub. Van egy híres szegedi kézilabda klub, mi meg egy vallásos klub vagyunk. Ők egy sportklub, mi meg egy ilyen egyházias klub. A szabadi. Őket a kézilabda érdekli, minket meg az élő Isten. Ők is szívesen jönnek össze kézizni, mi meg szívesen jövünk össze hívőzni. Énekelni, imádkozni, Bibliát olvasni, együtt lenni egy kicsit. Nekik is vannak ott kiváltságaik a klubban, és nekünk is megvannak a kiváltságaink itt, ebben a klubban. Vagyis e nézet szerint, testvérek, a gyülekezet csak egy ilyen Istenre koncentráló, belterjes, csak nem zárt, magába forduló, és a kultúrájától, a környezetétől elforduló, a tagjaiért lévő közösség. Testvérek, ahol így gondolkoznak a gyülekezetről, ott az a gyülekezet megposhad, mint a víz, aminek nincsen befolyásos lefolyása, csak ott áll, mint a pocsolya, olyan lesz. Büdös, mindenféle kórokozók elszaporodnak benne. Piszkos, élvezhetetlen mindenkinek. A gyülekezet nem egy vallási klub. Ez az egyik félreértés. Van egy másik hamis felfogás, miszerint a gyülekezetre, mint Isten felé forduló őt tisztelő közösségre, nincs szüksége egy keresztjénnek. A 60-as évek óta van ez világszerte, tulajdonképpen, de itt Magyarországon is, hogy nagyon sok magát keresztjénnek való ember kilépett az egyházakból, a gyülekezetekből, azt tapasztalva, hogy ezek valójában ilyen vallási szubkultúrák, ilyen kis a világtól elzárkózó, bezárkózó, ilyen kis csoportosulások. Ezek az emberek azt mondták, hogy nem, nekünk ez nem kell. Mi kimegyünk a világba, nekünk nincs szükségünk erre a gyülekezetre, erre az egyházra. Kimegyünk a világba, és egy ilyen egyháztalan, gyülekezet nélküli keresztényként fogunk élni, hogy a világot megjavítsuk körülöttünk. Hogy a világon segítsünk, a problémákat valahogy megoldjuk, ott valahogy erővel jelen legyünk, és megváltoztassuk a világot, élesztő legyünk, só legyünk, világosság legyünk a világban, de ehhez nincs szükségünk gyülekezetre. Itt van, testvérek, ma is sok ember, aki úgy gondolja, hogy, és mondja is, én is találkozom lépte nyomon ilyenekkel, hogy én nem vagyok egyháztag, tiszteletes úr, én nem járok semmilyen gyülekezetbe, de igyekszem keresztényként élni a családomban, a munkahelyen, segíteni a környezetemen, és voltak éppen én úgy gondolom, hogy én egy magasabb rendű keresztény vagyok, mint azok, akik oda járnak a templomba, akik csak Istennel foglalkoznak, akik ájtatoskodnak, akik csak képmutatóskodnak, és én nekem az nem szükséges. Én azok nélkül is nagyon jól megvagyok. És így tudom igazán a világot egy kicsit jobbá tenni. Most testvérek, ez a második téves nézet se felel meg a bibliai gyülekezet képnek tulajdonképpen. Mert a gyülekezet, miközben az Úr felé forduló közösség, aközben a világba is kiküldött közösség. Ezt nagyon fontos megérteni, hogy talán érthetőbben fejezem ki magamat, a gyülekezetnek kettős identitása van. Kettős identitása van. Az egyik az, hogy az Úr hív minket magához, összejövünk, és az Urat tiszteljük, imádjuk itt a gyülekezetben. De ugyanez az Úr, aki a világból, mint egy kihív és magához hív minket, elfogadja mi tiszteletünket, egyszer csak azt mondja, hogy most pedig vissza. Sipirc. Mars. Vissza a világba, a munkahelyeitekre, az iskolákba, a kollégiumokba, a szomszédságba, a földre, a gyárba, a nem tudom, a rendelőbe. És ott tegyetek rólam bizonyságot. Ez a kettős identitásunk van, testvérek, és ennek egyik oldalát se lehet, hogy így mondjam, túlhangsúlyozni, vagy alulhangsúlyozni. Emlékeztetlek így titeket most arra is, hogy az Úr Jézus mit csinált, amikor itt volt a Földön, egyfelől magához gyűjtötte a tanítványait a világból. Elhívta őket, hogy legyetek az én híveim, az én követőim. És azok ott hagyták a hálóikat, egyéb polgári foglalkozásukat, a terroristaságot és egyéb más dolgokat, amiket műveltek, és csatlakoztak Jézushoz. És tanultak tőle, és egyszer csak Jézus azt mondta nekik, most pedig sipírc. Menjetek vissza, oda-onnan jöttetek, és tegyetek bizonyságot rólam. Hirdessétek az Isten országa evangéliumát, a jó hírt, hogy itt a Messiás, itt vagyok én. Tegyetek rólam bizonyságot az embereknek. És ez azóta is így van, testvérek. Isten az egyházat mindig, az egyház tagjait, az egyház népét kihívja a világból. Azt mondja nekünk, hogy itt vagytok hitetlenül, istentelenül, éltek ott, ahol éltek, de egyszer csak valahogy halljuk az Isten szavát a Bibliából, és azt mondja nekünk az Úr, hogy jöjjetek én hozzám. És nem csak én hallom, meg ő hall, hanem még rajtunk kívül, nem tudom, vagy 200-al hallják. És megyünk, és oda gyűlünk Jézushoz, és egy helyre gyűlve őt imádjuk, őt tiszteljük, de Jézus egyszer csak azt mondja nekünk is, hogy na most már valamennyire ismertek, hisztek én bennem, most már menjetek, és tegyetek rólam bizonyságot. De hát jó nekünk itt lenni, Urunk, nem kell nekünk ebbe a nyomorult, hitetlen, istentelen világba kimenni, és ott rólad bizonyság. Jó nekünk itt lenni, csináljunk itt egy sátrat, építsünk itt, kis fakokat alakítsunk ki, itt jó, így bezárkózunk, elzárkózunk. Nem lehet, menjetek vissza. De ne úgy menjetek vissza, hogy nagy némán ottan álltok, hanem úgy, hogy mint akik szóltok, mint akik aktívan cselekeztek, és rólam tesztek bizonyságot a szavaitokkal is, de az egész életetekkel, ahogy cselekedtek, ahogy viselkedtek, ahogy magatokat eladjátok az embereknek. Rólam tesztek bizonyságot. Ez a feladatotok. Kettős identitásunk van, testvérek, nekünk is, mint újszegedi gyülekezeti tagoknak. Ezt meg kell értenünk. Jézus ide gyűjt minket magához a világból. Ki honnan jött? Hát van, aki kórházból jött, van, aki, én nem tudom, a magányából jön ide, van, aki a bűnből jön ide, van, aki a hitetlenségéből jön ide, van, aki egy világi munkahelyről, mit tudom én, az Úr tudja, hogy ki honnan jön ide. Itt az Úr szól hozzánk, ami hitünket munkálja, hogy bízzunk benne, rábízzuk magunkat, tanít minket, hogy többet tudjunk róla, meg magunkról is, meg a világról is, meg az élet dolgairól. Foglalkozik velünk itt az Úr, mi pedig itt vagyunk, és meghallgatjuk, és éneklünk neki teljes szívünkből. És itt vagyunk, és imádkozunk hozzá teljes szívünkből, gyermeki bizalommal. Itt vagyunk, és mindenki elvégzi a maga kis szolgálatát a gyülekezetbe. Ki itt áll, ki ott áll, ki itt söpröget, ki ott főz, ki mit csinál. De utána Jézus azt mondja nekünk, hogy most pedig ti drága híveim, sipírc vissza. Menjetek és tegyetek bizonyságot rólam ott, ahol vagytok, ahova tettelek benneteket, a családba, a munkahelyen, itt, ott, amott. Testvérek, nekünk ezt meg kell érteni, és utána oda kell szállni magunkat erre a fajta kettős életre, de ami mégis egy egységes élet. Jutott eszembe egy hirdető oszlop, itt a Tiszalajos körúton még talán lehet látni egyet-kettőt. Ott áll egy hirdető oszlop, és rajta információk, mindenféle általában kulturális információk, hogy valahogy a gyülekezetünknek is ilyennek kell lenni. Hogy mi egy hirdetőoszlopnak tekintsük magunkat. Egy hirdetőoszlopnak. Egy hirdetőoszlop, ez a gyülekezet. És ennek az egy gyülekezetnek a feladata, hogy a felszínén, hogy így mondjam, a mások által látható részén, nem a belső oldalán, hanem a külső felén, a világ felé látható részén, ott legyen fölírva nagy betűkkel Jézusnak, az Isten szeretetének, az Isten bocsánatának, az Isten kínálatának, az Isten feltétlen szeretetének a jó híre, az öröm híre. Nekünk őt kell a világba hirdetni, és akár úgy, hogy együtt vagyunk, így is, akár úgy, hogy kimegyünk és külön-külön, de ha külön-külön vagyunk, akkor is együtt vagyunk. Azt mondja, nézzétek az alapigénkben a Tesszalonika levélben az apostol, hogy ti egy olyan gyülekezet vagytok, akikhez eljutott az evangélium, a jó hír Jézusról, és ti azt befogadtátok.
Hittetek Jézusba, összegyülekeztetek ő körülötte. Olyan különböző emberek, zsidók, pogányok, ilyenek, olyanok, mindegy. Összegyűltetek, megbocsátotta a ti bűneiteket, elkezdett tanítgatni titeket. És utána mi történt? Kizendült tőletek egész Akhájában és Makedóniában, egy nagy terület ez tulajdonképpen, nagy tartományok a görög vidéken. Az egész tartományban, az egész nagyobb területen híre ment annak, hogy itt Tesszalonikában van egy Krisztus hívő gyülekezet, egy csoport, amelyik Jézusban hisz, és ő neki enged, és őt követi, és őt szereti. Ugyanígy kellene, testvérek, hogy mi is arról, nem arról kell híresnek lennünk, hogy van templomunk, meg hogy vagyunk, mit tudom én, 150-en, meg hogy keresztelünk is, meg néha van egy temetés, meg esküvők is vannak, meg házasságé, nagyon jó. Meg mást is mondhatok, de elsősorban, testvérek, Jézusról kell híresnek lennünk. Hogy itt Jézus van, hogy ővel lehet találkozni, hogy életünk újulhat meg, hogy üdvösséget találhatunk, mint bűnösök az ő nevébe, hogy bocsánatot találhatunk a lelkiismeret furdalásainkra nála, hogy erőt kapunk tőle a gyengeségeinkbe, hogy a lelki megfáradásainkba megbátorít, ő bátorít meg minket. Valahogy a mi gyülekezetünk hirdető oszlopát egyértelműen kell, hogy látszódjon az ő neve, és az ő csodálatos személye, az ő műve, testvérek. Látszik vajon? Mi látszik? A gyülekezet tehát egyfelől a világból Istenhez gyülekezik ide, adott helyre, időben, együtt vagyunk, együtt dicsérjük az Urat, tiszteljük őt teljes szívünkből, gyermeki bizalommal, utána pedig azt mondja nekünk, hogy most pedig menjetek ki, és tegyetek rólam bizonyságot, és dolgozzatok, mintha én dolgoznék bennetek a környezeteteknek a megjavításán, boldogításán. A gyülekezetek, testvérek, sokszor, mondom, vagy vallásos klubokként élnek, vagy ilyen gyülekezet nélküli keresztényeket látunk, akik ebbe élvezkednek. Nem ez a bibliai rend. Az Isten ezt akarja, ezt, hogy ebbe a kettősségbe éljük meg az életünket. Legyünk tudatába annak, hogy mi kik vagyunk. Az identitásunkat tudjuk, ezt a kettős identitást tudjuk. Fontoljátok meg ezt a dolgot. A másik dolog, testvérek, amit ma este, vagy ma, bocsánat, délelőtt még el kell mondanom, majd este más lesz. Igeszerűen kell megszervezni az életünket. Igeszerűen kell egy gyülekezetnek megszervezni az életét ahhoz, hogy evangelizáló gyülekezetté legyen a mai magyar társadalomba. Úgy kell megszervezni az életünket, a gyülekezeti életünket, testvérek, hogy meg tudjunk felelni a kettős identitásunknak. Ez nagyon fontos dolog. És ez igazából nem csak a presbitereknek vagy a lelkésznek a feladata, hanem mindnyájunké. Aki egy gyülekezet tagjának vagy magát, mindenkinek a feladata az, hogy egy gyülekezet életét úgy szervezze, úgy élje meg ezt a gyülekezeti életet, gyülekezeti tagságot, hogy az megfelelhessen a gyülekezetünk kettős identitásának. Tehát, egyfelől a gyülekezetünknek, testvérek, alkalmat kell adni arra, hogy az emberek ide bejöjjenek. Bejöjjenek egyáltalán ide. És részt vehessenek ők is velünk együtt az élő Isten tiszteletébe. Bekapcsolódhassanak az Isten imádásába, ami itt folyik. Az Isten kegyelméből itt épülést tapasztalhassanak. Egyáltalán alkalmat kell adni a gyülekezeti életünk szervezésével arra, hogy ez megtörténhessen egyáltalán. A másik dolog pedig alkalmat kell adni a gyülekezet életének vagy szervezésének arra, hogy a tagjai kimenjenek a világba és teljesítsék az evangelizációs kötelességeiket. Na most az első kötelességünk teljesítése azt követeli tőlünk, hogy az mi Isten tiszteletünknek, testvérek, teljesen az Úr akarata szerintinek kell lennie. Erről beszéltünk már egyszer, most én ezt nem akarom újra elmondani, de az biztos, hogy nem egy magunk választotta, magunk által jónak gondolt, kreált Isten tiszteletet kell itt gyakorolnunk, hanem azt az Isten tiszteletet, amit az Úr parancsol nekünk. Úgy kell tisztelnünk, hogy ő megmondta nekünk az igéjébe. Akár vasárnap van ez, akár úrvacsoraosztás, akár keresztelés van, akár imaközösség, biblióra, hitoktatás címén történik valami a gyülekezetben, mindig törekednünk el arra, hogy ez az Úrnak kedves lehessen. Összegyűlünk körülötte és imádjuk. Mások felé nyitva vagyunk, ők is bejöhetnek és bekapcsolódhatnak ebbe. A második kötelességünk, hogy tudnélik kimenjünk a világba és bizonyságot tegyünk, ez is követel tőlünk gyakorlati lépéseket. Úgy kell szervezni a gyülekezetünk életét, testvérek, hogy például nem kell túl sok programot csinálni. Már nem tudom, hogy akik régebb óta ide járnak, talán tudják, hogy régebben, mintha több programunk lett volna, hétközi programok. Mintha mostanában úgy kevesebb lenne. Van most is, de azért kevesebb programunk. Ez tudatos dolog. Tudatos dolog. Nagyon sokszor mondják nekem így példaképpen, hogy nézed, hogy itt van egy gyülekezet, és nézd, mennyi program van. Hát program hátán. Hétfőn ez, kedden ez, szerdán ez, csütört. Mindenkor van valami program a gyülekezetben, és ez milyen csodálatos, milyen jó. Ilyen csoport, olyan csoport. Mindig van valami, ami leköti a gyülekezet tagjainak az idejét, az energiáját, a figyelmét. Hát testvérek, én mindig mondom ezt, az utóbbi időben már egyre hangosabban, ezeknek a testvéreknek, vagy ezeknek a kollégáknak, hogy nem ez a cél. Hát a gyülekezet nem azért van, hogy a világtól távol tartsuk a programjainkkal az embereket. Egy furcsa dolog, mint hogyha egyes gyülekezetek úgy gondolnák, hogy nehogy ártalmasak legyenek a tagjai, tartsuk őket távol a világtól, mert valahol még valami kárt okoznak. Na, ide begyűjtjük őket, aztán itt jó felügyelet alatt vannak. Nem, testvérek, ne. Az az igazság, hogy valahogy inkább kevesebb program legyen, hogy a gyülekezeti tagok nektek legyen időtök, erőtök, energiátok máshol bizonyságot tenni Jézusról. Akár a közéletbe is részt venni, akár a szegedi, újszegedi közéletbe is részt venni. Mint keresztjén hívő ember. Sokszor testvérek, a gyülekezet nem azért van, hogy kivonjuk az embereket a társadalomból, a munkahelyeikről, és máshova koncentráljuk át. Nem. Hanem, hogy igen, itt is legyenek, és imádjuk az Urat, de aztán utána menjenek, és ott is tegyenek bizonyságot. És hagyjuk őket. Egy híres angol lelkipásztor mondta, hogy legszívesebben ő nem is csinálna gyülekezeti alkalmakat hétközben. Lehet, hogy egy kicsit túlzás volt, de fel akarta hívni a figyelmet arra, hogy hétközben a keresztjének feladata a világban van. Nagyon fontos dolgot mondott még, azt mondta, hogy például a családjukban. Ugye ez már többször előkerült itt a mi gyülekezetünkben is, hogy ha túl sok alkalomban jönnek a család apák, és jönnek a család anyák, és közben nincsenek otthon. Mondhatnánk akkor, hogy a családjukba elhanyagolják a bizonyságtétel feladatát, kötelezettségét. Ezzel nem tesznek jót a családuknak egyáltalán. Azzal tennének jót, ha otthon lennének, megtartanának mondjuk egy esti állítatot, vagy igét olvasnának, vagy imádságot, vagy elbeszélgetnének a gyerekkel, vagy egy kicsit foglalkoznának vele behatóbban. És nem arra való a gyülekezet, hogy kivonja az aktív szülőket, meg nem tudom, a anyákat, apákat a családjuk köréből. Hát akkor ezzel már a gyülekezet odajut, hogy bomlasztja a családokat. Nagyon jól tudom, testvérek, hogy ez egy ilyen furcsa dolog, amiről most beszélek, de valóban úgy kell megszervezni a gyülekezeti életünket, hogy összejövünk, legyen ilyen alkalom, amikor összejövünk, és fölfele figyelünk, és az Úr szól hozzánk, és taníthat minket. De hagyjuk azt, hogy aztán az emberek, vagyis mi, ti, kimenjünk, kimenjetek, és tegyetek bizonyságot a Krisztusról, ott, ahol vagytok. Egy ilyen érdekes könyvben olvastam, hogy egy gyülekezetnek nem árt újra és újra megfontolni, legalább azt mondta az a könyv, hogy 10 évente, megfontolni, hogy a gyülekezeti életünk megfelele a kettős identitásunknak. Megfelele. Feltetjük a kérdést saját magunknak. Most mindenki magának tegye fel a kérdést, testvérek, hogy szerintem nem lettünk mi egy öncélúan szerveződő közösség az elmúlt 5-10 évben? Nem lett-e célunká saját életbe maradásunk, saját nem tudom én milyen kiváltságaink őrzése? Magunkat szolgáljuk? Nem lettünk egy vallásos klubbá? Továbbra is valóban igaz, hogy igen, az Úr felé fordulunk, őt imádjuk, tiszteljük, de ide bárki, bármikor bejöhet közénk, szeretettel fogadjuk, köszönünk neki, rákérdezünk esetleg, hogyha nem ismerjük, hogy ki vagy te, mi vagy te. és így tovább. Barátságosak vagyunk-e? Vagy csak egymással foglalkozunk? Akik már ismerjük egymást valamennyire. Engedjük, hogy bejöjjenek és bekapcsolódhassanak az új szegediek, vagy nem tudom honnan, akik jönnek, és itt velünk együtt tiszteljék az Urat. Kérdezzétek meg ezt magatoktól. Vagy érdemes még egyéb dolgokat is megfontolni. Ugye például azt, hogy a kívülállók felé a templomunk milyen képet mutat. Hát ezt most már jókor mondom, de az az igazság, hogy én ezt megfontoltam. És a presbitériumban erről beszéltünk. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy a templomunknak olyan nagy ajtaja van. Az a rács rajta, az nem azért van, mert börtön, hanem azért, mert egyrészt díszíti, másrészt pedig kell, hogy valahogy védjük ezt a nagy üvegfelületet. De van egy nagy ajtónk. Ott hátatok mögött vannak a nagy ablakok. Hadd jöjjön be a fény, ugye? Sok templomba bemegy az ember, nincs ott semmi. Nagy vasajtó, lezárva, lelakatolva, még azt üzeni az egész, hogy még véletlenül se tett be ide a lábad. Nehogy bekapcsolódj azoknak az életébe, akik itt vannak, mert ez egy speciális társaság, ide te nem jöhetsz be. A mi gyülekezetünknek nem ez az üzenete. A templomunknak se ez az üzenete. De nekem is, testvérek, nem csak a templom épületén kell gondolkozni, hanem, és kérem is ebbe a segítségeteket, nekem az ige hirdetéssel kapcsolatban is sokat kell gondolkozni. Hogy vajon az ige hirdetés, amit megtartok, azoknak az embereknek, akik nem ismerik úgymond a keresztény tolvajnyelvet, azoknak ez érthető? Őszintén szóval sokszor úgy megkérdezném az itt ülőket, akik mondjuk nem nagyon jönnek ide, vagy csak betévedtek, vagy egyszer-egyszer lejtek, hogy értitek azt, amiről szó van? Valamit meg tudtok belőle fogni, vagy olyan, mintha valami a holdról, vagy nem tudom, hogy honnan ide szállt fekete ruhás ember itt valamit beszél, de hát nem értünk belőle gyárva mukot se. Tehát, hogy lehet érteni egy 21. századi embernek, ami itt köztünk elhangzik? Ebbe nektek, nekem segíteni kell, hogy így legyen. És nekem figyelni kell arra az igehirdetésnél, a készülés során, hogy megértsék az emberek, hogy ne az legyen, hogy bejöttünk, de mintha visszacsöppentünk volna a 17. századba, vagy a 16. vagy nem is tudjuk hova, egy áramukot nem értünk az egészből. És így tovább, testvérek. El kellene gondolkoznunk saját magunk életén, hogy vajon úgy éljük meg a mi református, újszegedi, gyülekezeti életünket, hogy ez a gyülekezet össze tud gyűlni, az Urat tudja imádni, és aztán kimegy, és bizonyságot tesz. És ez az egész olyan akadálytalanul, olyan szépen, olyan gördülékenyen megy. Mert jövünk a világból Jézushoz, imádjuk, tiszteljük, és aztán visszamegyünk. És ebbe a kettős ritmusba éljük az életünket. Ez az igazi, az Isten szerint való gyülekezeti élet. Ezt látjuk ebből a Tesszalonika levélből felolvasott kis részletbe is. Most hadd fejezzem be, és hadd mondjam az befejezésül, hogy én úgy gondolom, hogy az Úr munkálkodik bennünk, munkálkodik közöttünk, és hát engedjétek ezt. Hála legyen neki, hogy sokszor nem engedjük, akkor is elvégzi, amit akar, és sokszor annak ellenére is, hogy mi nem azt akarjuk, amit ő akar, annak ellenére is elvégzi, amit ő akar. Én úgy hiszem, hogy a gyülekezetünket valóban erre az irányra viszi az Úr, és egyen-egyenként törekedjünk erre, hogy az jövök vasárnap a templomba, a gyülekezetbe, az Úrhoz jövök. Hát az Úrhoz jövök. Őt imádom, őt tisztelem, mert megváltott engem, mert szeret engem. És jó itt lenni. A hely is olyan jó, meg értem, meg találkozok, de utána ki kell menni, és ott kint nem azt kell várnom, hogy akkor mikor jövök megint ide, hanem azt kell néznem, hogy na, akkor most itt én hogy teszek erről az én Uramról, akit ott imádtam? Hogy teszek itt bizonyságot? Mit kell mondanom róla? Mit kell csináljak az adott helyen, az adott emberek között, hogy használjak nekik, hogy valahogy Krisztus földi képmásaként járjak ott körülöttük, és építsem őket, gyarapítsam őket, áldásukra legyek, családnak, munkatársaknak, egyebeknek. És aztán újra jövök majd, amikor eljön az ideje. És újra megyek, és újra jövök, és ebbe élem az életemet, ebbe a kettős identitásba. És figyelek közben, hogy a gyülekezetünk megfelel ennek. Észreveszek valamit, hogy tiszteletes Úr. Jó ez az Isten tisztelet, de nem lehet érteni. A nyelvezete ózsdi. Vagy jó ez a bútor, vagy én nem tudom micsoda, vagy ez az ének, de nem mindig orgona szóljon. Nem lehetne néha az zongora szóljon. Ez egy szentségtörés lenne? Nem lehetne, hogy esetleg Más olvassa fel az igét. Vagy elmondjuk a 10 parancsolatot megint, mint régen. Valahogy, tehát ha valakinek bármilyen ilyen észrevétele van, testvérek, amivel jobban tudja a gyülekezet betölteni az Isten imádásának, meg a világ felé való bizonyságtételnek a szolgálatát, akkor mondjátok el, szóljatok, nekem mondjátok, presbitereknek mondjátok, megvizsgáljuk azt a dolgot, hogy hogyan tudunk hatékonyabban, jobban bizonyságot tenni a mi hatalmas Urunkról és megváltónkról. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy munkálkodsz ebben a gyülekezetben évek, évtizedek óta. És köszönjük néked, hogy újra és újra összejöhetünk itt, hogy téged imádjunk, téged tiszteljünk. Azzal, hogy éneklünk neked, hogy imádkozunk hozzád, hogy meghallgatjuk az ígét, hogy tanulunk belőle, hogy igyekszünk hozzád közelebb kerülni és alkalmazkodni hozzád, hogy bűnbánatot tartunk, amikor megítélsz minket. Egyáltalán a jelenlétedbe vagyunk. Köszönjük, hogy ez megtörténhet itt minnyájunkkal. Köszönjük mindazt, amit elvégeztél ebben a tekintetben, és köszönjük, hogy abban a tekintetben is dolgoztál, hogy menjünk és tegyünk bizonyságot a világnak. Köszönjük néked, hogy tudatosított bennünk, hogy a gyülekezeti élet, a református kegyességi élet, az nem a templomra korlátozódik, hanem a világban is jelen kell, hogy legyen. Köszönjük néked, hogy kiküldesz minket, és azt mondod, hogy tegyünk rólad bizonyságot. Hol így, hol úgy, de beszéljünk rólad, és cselekedjünk úgy, hogy te cselekednél a helyünkbe. Hadd legyünk transzparensei a te drága személyednek, a te drága evangéliumodnak, a magunk helyén, Urunk. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és add, hogy ezt tudatosabban művelhessük. Ne legyünk félénkek, bátortalanok, gyávák, hanem hadd bátorodjon fel a szívünk a rólad való bizonyságtételre. Köszönjük, hogy mindig visszatérhetünk a te jelenlétedbe, a te imádásodba, és újra kiküldesz minket. Hadd éljük meg, Urunk, ezt a mi gyülekezetünkbe, a mi egész életünkbe. Köszönjük néked, hogy most megterítetted az úrasztalát, és köszönjük, hogy válsz most is magadhoz. Kérünk, hogy segíts hittel és bizalommal jönni. Segíts megújulni a veled való kapcsolatban, és az egymással való közösségben is. Hogy hadd legyünk igazán evangelizáló gyülekezet ebben a városban, akik rólad tesznek bizonyságot. Kérünk, munkálkodj ezen. E szertartás közben is, mindnyájunk szívében. Megköszönjük most néked azt a két kisgyermeket, akit elhoztak szüleik, hogy megkereszteljük őket. Köszönjük az ő kis életüket. Köszönjük az édesanyja megtartott életét. Köszönjük, hogy eddig is növelted, áldottad, gyarapítottad a gyermekeket. Kérünk, hogy légy velük, és öleld őket egészen magadhoz. Ismertesd meg velük a te nevedet, és add, hogy benned hívő emberek legyenek, szüleikkel együtt, családtagjaikkal együtt. Kérünk téged a gyászoló testvérekért, hogy a vigasztaló szereteteddel vedd körül őket, erősítsd meg, bátorítsd meg őket. Kérünk téged a beteg testvéreinkért, kórházakban lévőkért, szenvedőkért, különösen is a gyülekezet előző lelkészének özvegyéért kérünk, hogy erősítsd meg és bátorítsd meg Györgyikét a kórházban. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a te kezedben van az ő élete, és mindnyájunk, minden beteg, minden gyengélkedő testvérünk élete. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk városunkat, népünket. Kérünk, hogy munkálkodj, hogy egyre több honfitársunk halljon rólad, és ismerjen meg téged. És legyen benned hívő, téged követő emberré. Támasz lelki megújulást, lelki ébredést országunkban, és ennek határain túl is. Testvérgyülekezetünket is ugyanígy áld meg, és szerte a magyarságot az egész világon. Köszönjük, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, és rád bízhatjuk. Hisszük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. hallgassátok meg a hirdetéseket. Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és egyházunk rendje szerint jöhetnek az Úr asztalához, és részt vehetnek a közösségbe, azokat szeretettel hívjuk és várjuk. Hirdetem azt, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, az ifjúsági órát hétfőn és a keddi bibliaórát. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Hirdetem, hogy jövő vasárnap lesz a hittan tanévnyitó. Szeretettel várjuk a szülőket ide a templomba, a gyerekeket pedig majd a gyermektermekbe. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy egyik gyülekezeti tagunk, Gábor Erzsébet, testvérünk, írt egy könyvet, és ez a könyv ez kapható az iratterjesztésünkbe. Erzsike néni, fölállna egy pillanatra. Köszönjük szépen. Erzsike néni erdélyi, brassói születésű, és az ottani, leginkább az ottani, de már a szegedi emlékeit is írta le ebben a könyvben, és egy két hete adta ide nekem 10 példányt, hogy ezt a gyülekezetbe elárusíthatjuk. Van még ebből a könyvből? Van még. Tehát, hogyha elfogyna, akkor még tudunk kapni belőle. Nagyon kedves könyv. Én nem hirdettem azon a vasárnapon, amikor ide adta nekem, de azóta már elolvastam a könyvet. Egyes részeit többször is, mert nagyon kedves, nagyon tetszik nekem, ami benne van. És úgy tartom, hogy ez egy nagyon épületes és jó olvasmány lehet. Úgyhogy szívesen ajánlom a testvéreknek, az iratterjesztésbe Áginál lehet venni ebből a könyvből. És köszönjük szépen a könyvet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvérei, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, és készülve az úrvacsora osztásra, a 378. éneket, ez nincs kiírva, 378. énekünket énekeljük, ennek is az első versét, adjunk hálát minnyáján az Atya Úristennek. 378-as ének. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után attól szeretettel búcsút veszünk, akik maradnak, azokat szeretettel várjuk az úrasztalához. Tehát 378 első versét énekeljük, adjunk hálát minnyájan az Atya Úr Istennek.